Stúdióban itt van velem továbbra is kollégám Némedi Kincső. Folytatjuk a beszélgetést a Nyugati Nyaralás című magyar filmről. Műsorunk előző felében kicsit kifejtettük a véleményünket a filmről, hogy hogy tetszett, mi tetszett, mi nem tetszett benne nekünk, illetve sorra vettük a főbb karaktereinket, ugye a Maurer családot, Judit, Krisztát, Katicát és Petit. Megnéztük, hogy milyenek voltak a karakterek, milyen színészi játékot kaptunk, illetve hogy milyen hiányosságokat fedeztünk fel néha egy kicsit a felépítésükben, illetve az egymáshoz való viszonyukban. Még annyira hagy kanyarodjak vissza az előző blokk, hogy a Petivel fejeztük be, Maurer Petivel, Tóth Mátyás játszotta a karaktert, akit hát azt beszéltük Kincsővel itt a kávé mellett, amíg mentek a hírek, hogy kicsit olyan volt, mintha te utólag dobták volna bele a forgatókönyvbe ezt
a figurát. Igen, pont ezt mondtam, hogy kicsit olyan volt, mintha utólag ceruzával beleírták volna, mert hogy nem létezik, hogy valami ennyire jól passzoljon így a végén. Ugye amit már említettünk korábban is, ez a sakkos jelenet, hogy pont egy sakkozás közben oldódik meg az egész szituáció, és ahhoz, hogy ez mind megoldódjon, még egy archív képekkel tűzdelt szalag is szükséges hozzá, és hát nyilván Peti egész film alatt indokolatlanul fotózott mindent, mindenkor, és hát a vége is szépen összeállt, hogy akkor jaj, megvannak a képek, jaj, valaki tud is sakkozni, és ez pont kicsit ilyen volt, hogy ott ültek a forgatókönyvírók, azon gondolkodtak, hogy ma a fenében nem tudjuk lezárni a végét, mert hogy nincs senki, aki tud sakkozni, meg amúgy is kellenének képek, és akkor így, hát jó, akkor csapjunk még egy karaktert a történethez, és ezzel kiegészül minden. Úgyhogy kicsit ilyen volt, igen.
Menjünk át egy picit arra felé, hogy milyen volt technikai oldalról ez a film. Ugye te említetted, hogy például a zenei részéről azért megvan a magad véleménye.
Igen, nekem pozitív véleményem van róla, szóval szerintem az nagyon sikeres volt így ez a része, sőt, szerintem annyira nagy hangsúlyt fektettek rá, hogy talán ez volt a legsikeresebb az egész filmben. Nagyon hatásosak voltak a zenék, meg nagyon jól passzoltak az adott szituációhoz, vagy jelenethez, ahova bevágták. Nagyon jól megválogatták, nagyon tetszett amúgy ez a Soltész Rezsős motívum nekem szintén túl volt húzva, mint mondjuk a Németek vagyunk, de igazából nem is vicc, de annak ellenére nagyon vicces volt, amikor ugye beragadt a kazetta, és ott csapkodták az autó tetejét, szóval még ez is olyan jól jött ki így zeneileg, úgyhogy én nagyon elégedett vagyok, nem tudom, te mit gondolsz?
Megmondom őszintén, nekem a zenei része a filmnek addig eszembe se jutott, ameddig most el nem kezdtünk beszélni róla. Szóval valahogy engem nem ragadt annyira magával, ez a Soltész Rezső visszatérő elem sem érdekelt annyira a film közben, a hozzá kapcsolódó poénok nem ültek nálam, úgyhogy valahogy ezt annyira engem nem vitt. Ami már talán kicsit érdekesebb, hogy kaptunk viszonylag szép képeket szerintem a film több
pontján. Igen, nagyon szép színeket kaptunk szerintem.
Igen, az
erre nagyon figyeltek, akár a jelmeztervezők, vagy a kellékesek, hogy nagyon szép színekkel dolgoztak, és emiatt a képek is nagyon szépek voltak. Viszont, ha a kamera beállításokra gondolok, akkor én meg ilyen különlegességet igazából nem fedeztem fel.
Nem egyszerű.
Igen.
Egyszerű volt. Viszont ami...
Egyszerű, de jó.
Nem vállalt ilyen téren nagyot a film.
Nem vállalt kockázatot, igen.
De viszont a képek azok tényleg, azok nagyon szépek voltak, és így jól átjött, így jó volt nézni.
Igen,
sok
abszolút,
esetben
igen.
A képet.
A képek is, a zene is, szerintem a probléma nem ezen a területen volt, úgyhogy abszolút egy plusz pont.
Ami nekem még tetszett egyébként, és számomra egy nagyon üdítő színfoltja volt a filmnek, az a két alkalom, amikor archív felvételekre vágták rá Mészáros Mátét.
Na igen.
Kettő ilyet kaptunk a filmbe, és mind a kettő nagyon kis, rövidke kis jelenet volt, hogy egy archív felvételre így rászerkesztették, tényleg mintha besétált volna, te fogalmaztál így, mintha besétált volna a zöld háttér elé, és akkor azt se tudja, hogy hol van. Nekem ez tetszett, szóval ez szerintem tök ilyen bevállalós volt, amit mi nem annyira láttunk más filmben, ilyen szempontból ez szerintem tök jó volt, hogy ezt megpróbálták, viszont pont kevés, tehát hogyha már megpróbálkoztak vele, hogyha már belenyúltak, hogy csináljuk ezt, akkor kicsit ezt kihasználhatták volna ezt az ötletet jobban is, több szituációban. Szerintem nagyon vicces lett volna azt látni, hogy a színészeink nyilván ismerve az archív felvételt, az archív felvétel hangulatához és témájához teljesen ellentétes módon viselkednének, mint ahogy láttuk azt a buszos jelenetet is, ahol amikor Maurer Gyuri besétálta a busz elé, ahova éppen szálltak fel a turisták, és akkor kicsit ilyen John Travoltásan így körben nézett, hogy most éppen mi zajlik ott, és azért tök mókás volt. Ezt többször is megpróbálhatták volna.
Nekem ebből rögtön az jut eszembe, amikor Mézga családnál megy a rajzfilm, és két átkötés között így átfut a család a képernyő előtt, és akkor azzal így megyünk át egy másik, úgymond kamera állásba, és ez is kicsit ilyen volt talán, amikor megjelent a Gyuri, de amúgy engem zavart. Szóval maga az archív felvételek, meg ennek a ritmikussága, vagy a folyamatossága, hogy mindig megjelent és visszajött, az jó volt, mert amúgy majd talán erről kicsit később beszélek, hogy nekem nagyon tetszett a visszatérő motívumok, mert nagyon sok volt, és nekem ez egy ilyen fontos része egy filmnek, hogy legyenek visszatérő motívumok, és ebbe volt, és sok. Na mindegy, szóval emiatt nagyon tetszett maga az, hogy archív felvételekkel dolgoznak, de amikor egyszer csak megláttam, hogy ott áll a Gyuri egy ilyen, azt hiszem, sárga inkben, és így van, és igazából ő se tudja pontosan talán, hogy most mi történik, hát én annyira se tudtam, mi történik. Szóval engem nagyon kizökkentett mind a kétszer. Főleg azért, mert a második résznél, amikor másodszorra jelenik meg, akkor előtte, az archív felvétel előtt, és után is teljesen más ruhába van. És nekem egy nagyon zavaró volt, hogy most pontosan ezt hova tegyem. Hogy ez csak egy ilyen plusz dolog, vagy hozzá tesz a történethez, de akkor mi ez a hirtelen átöltözés, úgymond, és így, hogy mondjam, sokáig rágódtam rajta, pedig a film már folytatódott, úgyhogy engem ez inkább zavart.
Mellékszereplőkről mi volt a vélemény? Viszonylag, talán mondhatjuk azt, hogy sok mellékszereplőnk volt.
Engem zavart, hogy ennyi van. Hát engem mindig zavar, ha sok a mellékszereplő, ez nem egy új keletű dolog, de itt is zavart, és azért zavart, mert hát nyilván nem nagyon volt képítve a karakterük, gonoszak, rosszak, így lehet őket jellemezni, de hogy még kinézetben is szerintem hasonlítottak. De ez lehet az én figyelmetlenségem, vagy hogy ez így rosszul csapódott le, de egyszerűen nem tudtam megjegyezni, hogy ki kicsoda. Vagy hát csak nagyon nehezen, így a vége felé már igen. De főleg a végén meg ugye már mindenki ott volt, mindenki, aki létező mellékszereplő ebben a filmben, és akkor már ilyen totál káosz, talán ő az, talán ő amaz, nem tudom, és akkor még a nevekkel dobálóztak.
Igen, még ez jó megfogalmazás, hogy tényleg így gonoszak és rosszak voltak, hiszen tényleg ennyire voltak felépítve, hogy ők
abszolút ennyire, igen.
Ők a titkos rendőrök, akik gonoszak és ilyen karikatúrák. A legtöbb.
Igen.
Tehát ilyen tényleg ez a bumburnyák titkos rendőr archetípust kaptuk meg itt
hát
sokszor.
Hát igen, de amúgy így belegondolva lehet ez azért is volt, mert a Kádár korszakban sokan így álltak ehhez, hogy rosszak, nem lehet tudni, hogy ki a rossz, és akkor már nem is kell annyira kiépíteni a karaktert, mert úgyis mindenkibe így belelátod a rosszat talán. És lehet ezt akarták ezzel kifejezni, de ez csak találgatás.
Ami engem nagyon meglepett egyébként, az amikor kaptunk egy viszonylag brutális gyilkosságot menet közben a filmben.
Ja, igen.
Ami engem teljesen, hát nem azt mondom, hogy kiborított, de ott egy kicsit leesett az állam.
Hát nekem az a fordulat amúgy nagyon tetszett.
Hogy az addigi történet egyáltalán nem indokolta azt, hogy a végén kapunk egy feldarabolásra váló hullát a hűtőházban.
Jó, hát azért szerintem a történet az sok mindent nem indokolt, amivel szembe találhattuk magunkat, de igen, értem, mire gondolsz, de nekem nagyon tetszett az
nagyon
a fordulat.
Nagyon fura volt. Ráadásul az is, hogy nem is csak az, hogy így, hogy egy sziluettet láttunk a lepedő alatt, egy sejtetést, hogy ott egy halott, hanem rendesen kaptunk egy közelít az arcáról is. Az nagyon, és egy olyan szobába, ahol, igen, mintha egy fűrészfilmből kilépve,
igen,
a vér borította a falak meg minden, ez nagyon, nagyon fura volt, hogy ezt így hirtelen bedobták.
Képzeld el egyébként, pont annál a résznél, ugye ott felkapcsolja a villanyt a szobában, és akkor veszik észre, hogy ott a holtest. Na most miután felkapcsolta a villanyt, én rögtön észrevettem, hogy ott igazából nem is volt villany. Szóval ott valamit megnyomott oldal, de hát ott villanykapcsoló az biztos, hogy nem volt. Nem tudom, hogy pontosan mi történt, de hát lehet, hogy csak én nem szúrtam ki. De igen, az egy érdekes jelenet volt.
Érdekes, hogy egy hűtőszobán belül minek villany. Ez mondjuk egy valóban igaz, hiszen bent senki nem tartózkodik azért, hogy bent legyen, hanem oda beviszel és kiviszel dolgokat, tehát nem indokolja a belső villanykapcsolót, talán maga a helység, de hát jó, itt most volt, lehet az egyik csempét kellett úgy megnyomni.
Ne kérdőjelezzünk meg semmit, igen.
Igen, pontosan, tehát ez így. Az alkotói szabadságba talán belefér.
De egyébként, ha visszatérhetek így a kis motivumokra, amikről még szívesen beszélnék, hogy nekem, amit így kiemelnék nagyon, és nagyon tetszett, ez a valami kis valamit mondat, ami sokszor visszatért, szerintem valami frenetikus volt, nagyon tetszett, főleg azért, mert szerintem nagyon jellemezte így a magyar embert, hogy valami kis valamit nem innál le, esetleg egy kis pálinka, bármi, és a viselkedésük is ilyen volt közben, miközben mondták ezt a mondatot, meg az, hogy ez többször elhangzott, és különböző emberek szájából, ez engem így nagyon magával ragadott, akkor ami még így gyakran visszatért, az ugye a, hát a sakk, de az inkább úgy tetszett, hogy mint képileg tért vissza. Szóval nem csak kimondva, amikor ugye a bálos Anna Bálon, ott a terem is ilyen sakktáblás, vagy ugye egy csomó ilyen sakkbábú figura megjelenik, úgyhogy az is tetszett, hogy ez képileg megjelenik. Még az archív felvételek, a Soltész Rezső is ezért tetszett. Nem tudom, neked ezek mennyire tűntek fel?
Feltűntek, és igazából kicsit így, hogy is mondjam, otthonosabbá tették a filmet. Tehát, hogy nem éreztem azt, ami viszont a történetvezetésben nagyon elidegenített, és ami miatt nem tudtam közel kerülni a filmhez, hogy a filmnek a hangulata és a stílusa az egyik perc a másikról ugrott sokszor. Tehát Igen. Egy karakterközpontú, szituációs komédiás, családi vígjátékból átmegyünk hirtelen egy krimibe, ami kicsit thrilleressé válik menet közben, a végén meg már egy ilyen James Bond féle sztori kerekedik az egészből, és ott a kicsúcsosodik az egész az Anna Bálon, ahol mindenki szép ruhában, mindenki egy helyre összegyűlik, és akkor mindenre jön a megoldás. Tehát így nagyon hullámzott, és például, hogyha most nézem egyébként a műfaji besorolását a filmnek, akkor csak annyit írnak, hogy vígjáték.
De képzeld, nagyon sok helyen azt írják, hogy krimi, és mindenhol mást, pedig
Igen.
szerintem...
De ez pont azért szerintem, mert annyira ugrált a film saját magán belül, mint hogyha nem tudták volna eldönteni a készítők, hogy mit is akartak pontosan csinálni, vagy olyan szilárd elképzelésük volt arról, hogy ezt akarják, hogy ez született, meg nyilván ezt nem fogjuk tudni mi megítélni.
Persze.
Engem kicsit kizökkent. Tehát én szeretem azt, hogyha beülök egy filmre, akkor azt a filmet nézem meg, amire beülök. Engem tényleg nagyon kizökkentett az, hogy műfajilag és hangulatilag nagyon sokat váltott a film.
Hogy nem tudtad hova tenni. Igen, amúgy értem.
És ilyen szempontból ne haragudj, meg ezek a motivumok, amiket te felsoroltál, ezek viszont mégis egy kicsit otthonossá tették, hogy megnyugtattak engem, hogy igen, még mindig ugyanazt a filmet nézem, még mindig a nyugati nyaralás megy a vásznon.
Igen. Ezzel egyetértek, szerintem nekem is ezért tetszettek nagyon, mert egy kicsit visszarántottak, mert nekem is az volt a problémám, hogy hát inkább történetvezetés szempontjából az, hogy volt, amikor egyszerűen nagyon sok dolog történt, és volt, amikor még nagyon vontatottan haladt. És nem tudom, ez mennyire volt szándékos, vagy csak így jött ki a lépés, nem tudom, de azért van minden filmnek egy olyan struktúrája, ami elősegíti azt, hogy a nézőnek élvezhetőbb legyen, és követhetőbb legyen, hogy kb. Hány percnél kell mondjuk egy fordulatot elhelyezni, és ebben az esetben ezt nem éreztem. Vagy amikor jött egy fordulat, akkor már rögtön jött még három. Jó, ez most költői túlzással, de hogy igen, ezt éreztem, és akkor néha nagyon vígjátékszerű fordulatok jöttek, néha nagyon krimiszerű fordulatok jöttek, aztán megint vontatott volt, és nem történt semmi, vagy úgy érdemben semmi, úgyhogy igen, történetvezetés szempontjából én sem voltam úgy annyira megelégedve.
Ami nekem nagyon fura volt például, hogy történetvezetésnek a kicsit megúszóságára például rátérjek, hogy amikor faggatják őket, tudom, amikor elkapja őket a titkos rendőrség, és faggatják Gyurit és Krisztát, hogy látták, hogy találkoztak a éjszakai léggömbözés parkolójában a némettel, a németet elkapták, a németet el is tették lábalól, mit mondott nekik a német, mit adott át nekik a német. És sokáig itt húzza a film, hogy hát nem adott át semmit, és végül ugye Peti világít rá, hogy hát dehogy nem, hát a pálinkát átadta.
Nyilván Peti világít rá, igen.
És nem értettem, hogy ez hogy az Istenbe felejtett el akárki, amikor előző este volt, és még magában a jelenetben is legalább egy 2 perces etap volt, amikor ülnek a kocsiba, és azon elmélkednek, hogy ez az őrült német, miért adott ide nekünk egy üveg pálinkát.
Igen, nagyon egyetértek, és ez engem is nagyon zavart. Szóval én először azt hittem, hogy Gyuri...
Hogy titkolóznak.
És igen, hogy ők ezt direkt mondják azt, hogy nem adott át semmit, nehogy valami bajba kerüljenek, vagy ezzel elkerülni egy esetleges számon kérést. De amikor bent vannak a szállodai szobában, és Peti kinyögi ugye a megváltó mondatot, és ők szembesülnek azzal, hogy de hát nem is adott át semmit, de hát miről beszélsz, és ezt végignézzük, én teljesen ledöbbentem, hogy most tényleg ők nem emlékeztek erre, mint mondtad, hogy előző este történt, és ezért nem egy megszokott szituáció. Főleg, hogy előtte még egy lövést is hallanak, ami nagyon megijednek. Úgyhogy és ugye ezt és én segítettem.
Ott a kocsiban ülve hosszasan elmélkednek azon, hogy miért adott nekik egy üveg pálinkát.
Igen, ezt egyébként ezt az egészet kicsit oda tudom sorolni, amit a Gyurinál mondtam, Mészáros Máté karakterénél, hogy kicsit ilyen butának éreztem magam, miközben néztem, vagy azt éreztem, hogy a film gondol engem butának, hogy ezekkel a nonverbális jeleivel, hogy nem értem, amit mond, anélkül, hogy elmutogatná, egy-kettő meg, hogy én sem emlékszem, hogy már mi történt 5 perccel ezelőtt a filmben. Szóval nyilván emlékszem, és nyilván értem, hogy mi történik, és mit mond, és mit ért az alatt, amit mond. Szóval nem tudom, ez miért történhetett, vagy miért akarták ezt így.
Ami még tök fura volt számomra, ugye itt egy kicsit kanyarodjunk rá a megoldásra.
A végén, ugye? A karszonkómáról szeretnél beszélni.
Azt átengedem majd neked, én még először azt szeretném, amikor a zseniális terv megfogalmazódik, ami már ezen a ponton számomra az egy nagyon elcsépelt jelenet volt, amikor Maurerék rájönnek arra, hogy miről van szó. Amikor összerakják a darabkákat, hogy nyugatnémet ügynökök akarják elvinni innen igen. A felvételt, a dia sort, ami rajta van, a stáci ügynököknek a listája Európában, stb. Mit kezdjünk vele, és akkor úgy dönt. Hát igazából Katica és Peti nyomására a szülők is, hogy jó, akkor megpróbálják eljutatni a nyugatnémeteknek, és jaj, mi csodás, az osztrák kancellár, talán nem is tudom, hogy az egy vezető osztrák politikus, pont ide érkezik ebbe a nyaralóba, és pont itt fog sakkozni, jó, borzasztó megúszós volt az, hogy ez pont így minden ilyen isteni beavatkozásnak.
És a Peti ugye pont tud nagyon jól sakkozni.
Igen.
Micsoda véletlen.
Szerintem ez nagyon megúszós volt, de az a jelenet, amikor Krista, Katica és Peti egymásba karolnak és nyomást gyakorolnak Gyurira, hogy nem adjuk át a titkos rendőröknek a felvételt, mert most mi elkezdjük megdönteni a rendszert és eljutatjuk a nyugatnémeteknek a felvételt. Fogalmunk sincs, hogy kik a nyugatnémetek. Fogalmunk sincs, hogy hogyan tudnánk nekik átadni, ráadásul éppen megfigyelnek minket, méghozzá nem is kicsit, de mi megcsináljuk. Nem volt teljesen nekem világos az, hogy egy átlagos autószerelő család, akik egyébként jó módban élnek abban a korban, mert hogy az a film elején kiderül, hogy ők nagyon jó módban élnek. Van elég pénzük arra, hogy kimenjenek Franciaországba nyaralni, engedélyük is lenne, hogy kimenjenek nyaralni. Egy vezető politikai tisztviselőnek a közvetlen barátai odahordja a fél párt szereltetni a kocsiját, tehát nagyon jó beosztásban vannak, és egyébként nem indokolná a karakterük azt, hogy ők ekkora forradalmárok legyenek, de igen, mi megmutatjuk, és ez egy kicsit szerintem egy ilyen nagyon túlromantizált, ilyen rebellista hozzáállás volt a film részéről.
Valahol egyetértek, de azért szerintem ennek van egy olyan szép happy end fennhangja, hogy azért talán egy film arra való, ha már nem vagyunk a realitás talaján, mert szerintem a film során már rég nem ott voltunk, akkor hogy megadjuk azt, hogy egy nagy problémával is szembeszállhat egy kis ember, vagy egy kisebb család, egy társadalmi problémával. Ennek valahol van egy szépsége, vagy egy olyan, ami szerethető ebben. Értem, hogy neked mi a problémád, és hát igen, furcsának furcsa, meg lehet, hogy a való életben ilyen nem történne, de engedjük meg ennek a filmnek, hogy elhitesse, hogy mégis.
Csak azt mondom, hogy a karakterünk helyzetében nem tartom indokoltnak.
Igen.
Ez tehát, az, hogyha még a film megmutatta volna nekünk, hogy ők mennyire elnyomottak, mennyire jó, oké, persze, rossz volt nekik, mert rájuk kényszerítették azt, hogy a fiúkat itthon hagyják, és csak úgy mehetnek ki, hogy biztosan visszajöjjenek, mert ezt a jó autószerelőt nem veszítheti el a párt. Oké, de ezen kívül jó életük volt a rendszeren belül. Ha egy picit sugallta volna nekem azt a film, hogy ők tényleg annyira szorult helyzetben vannak, vagy tényleg annyira rendszerellenesek, hogy indokolt legyen ez a gyakorlatilag az életükkel játszottak, ezt kimondhatjuk. Tehát ez egy...
Igen.
A bőrüket vitték a vásárra, és nekem itt ebben a szituban nem volt egyensúlyban az, hogy ők most ennyire ellene fordulnak a rendszernek, miközben azt láttam, hogy amúgy nem feltétlenül éreztem azt, hogy mondjuk az ő sérelmeik erősek annyira, hogy tényleg az életüket kockáztassák.
Ez furcsa, mert amúgy ezekben én meg pont úgy nem gondoltam egész idáig bele, mint te a zenékbe mondjuk. És igen, hát igazad van, mert tényleg nem volt indokolt, és ebből a szempontból meg furcsa is, hogy ez történt. Úgyhogy nem is nagyon tudok mit hozzáfűzni, de jogos, és amúgy elgondolkodtató. Annak ellenére, hogy egy szép szál,
kicsit
de mesei. Igen, elég mesei, igen.
És akkor karszonkóma.
És karszonkóma. Hát igen, erről már beszéltünk korábban is, még így adáson kívül, hogy a legvégén elcsattan egy csók a karszonkóma énekese és ugye a Katica között, ami számomra teljesen megdöbbentő és indokolatlan és bizarr, és egyszerűen nem tudtam hova tenni, teljesen lesokkolódtam, hogy ez miért történik, miért fontos ez a film szempontjából. Mondtad, de talán majd újra mondani fogod, hogy az elején ugye megpuszíja a lánya plakátot, és hogy a végén is, mint egy ilyen beteljesült terv, vagy beteljesült szerelem, ez így kibontakozik, és akkor nem csak maga a történet oldódik meg, hanem ez a vágy is beteljesül. Hát nem tudom, én őszintén meglettem volna nélkül. És pont arról beszélgettünk egy barátnőmmel a film után, aki szintén látta, ő azt mondta, hogy de hát ez milyen szép, hogy a karszonkóma énekese oda megy és ad egy csókot ennek a lánynak, mert hogy az a lány odáig van érte. Na most nagyon szép, de az, hogy mi végignézünk egy másfél órás filmet, és másfél órán keresztül látjuk, hogy a lány mennyire oda van ezért a fiúért, attól még ez a fiú, ő ezt nem tudja. Ő annyit tud, hogy ez a lány megérkezik az Anna bárra, a nyakába akasztják a 4-es számú talán sorszámot, és szép ez a lány, és ott van egy szép ruhába kisminkelve, és szép. És ennyit tud a karszonkóma énekese, és nem értem, hogy miért kellett ez, mert az oké, hogy mi látunk valamit, de attól függetlenül, hogy mi azt láttuk, hogy csókolgatta a plakátot, attól még ezt az a fiú nem látta, tehát nem értem, hogy mi történt.
Hát igen, gyakorlatilag a semmiből még egy az utolsó pillanatban berohan oldalról, és közli, hogy a közönség szavazás díját jött átadni, és lekapja a Katicát, ami hát szerintem is a legegészségesebb üzenet ilyen szempontból, mert ahogy nagyon jól fogalmaztad meg, mi nézőként tudjuk Katica vonzalmát, meg ismerjük a szituációt,
De ez nem egyenlő azzal, amit a Giorgio, vagy nem tudom, a filmben pontosan, hogy hívják a karakterét.
Igen.
De amit ő tud, ez nem egyenlő azzal.
És hogyha legalább a film korábban találkoztak volna, beszéltek volna, lett volna bármi, miért pont őt csókolta meg?
Miért csókolta meg egyáltalán? Szóval még az is lehetne, hogyha mondjuk a Giorgio, ugye a való életben így hívják, tudná, hogy milyen küldetésen ment át mondjuk a Katica, vagy hogy ő akarta eljutatni a felvételeket a már nem tudom kinek, és hogy de elárulták, de ez meg az történt. Még ha ezt tudná, akkor egy ilyen jutalomgyanánt, hogy te jó ég, amúgy nagyon szép lány vagy, nagyon szimpatikus vagy, és ilyen bátor vagy, te jó ég, megérdemled azt a csókot, vagy bármi, de hát még erről sincs szó, még a történéseket se tudta, se a Katica vágyait nem tudta, se a történéseket nem tudta, ő lesétált a színpadról, és megtette, amit hát nem biztos, hogy meg kellett volna tenni, nem tudom.
Hát ezt már talán sose fogjuk megtudni, de sajnos ennyi fért a mai adásunkba, úgyhogy búcsúznunk el a hallgatóktól. Ennyi volt mára a Nagy Totál, köszönöm szépen, hogy velünk tartottak.